az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Egy várhatóan nagy sikerű, különleges tárlatra készül a Magyar Nemzeti Múzeum. A jövő héten, január 23-án nyílik meg az Attila című kiállítás, ami egy fél évig várja majd az érdeklődőket. Azért merészeltem megelőlegezni a sikert, mert nemzetünk Árpád-kor előtti múltja vonzza a közönséget. Ilyen volt néhány évtizede az avarkori nagyszentmiklósi kincset bemutató kiállítása is az intézménynek, amelyre szinte zarándokoltak az emberek. Vendégem a stúdióban Varga Benedek történész, a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója, jelenleg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója, az Attila kiállítás főkurátora. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó reggelt kívánok!
A felületeinken olvasható előzetesnek a Leó pápától Attilán keresztül Leó pápáig alcímet adtam, mivel ugye hát ez a történet is megjelenik majd a kiállításon, ugye a festményre gondolok.
Igen, maga festménynek a másolata is megjelenik a kiállításon. Hát nézze, a festménnyel kapcsolatban én azt hiszem, ezt jobban lehet most megtekinteni, mint a Vatikánban. Tehát Hahn Antal, egy jeles magyar festő a 1870-80-as években elkészítette ennek a képnek a másolatát, ennek a freskónak az olajfestményes verzióját, és egy az egyes méretben ez a festmény az évtizedeken keresztül föl volt tekerve, és nem lehetett megtekinteni. Most ugye ezt mi helyreállítottuk, a Nemzeti Galériának a gyűjteményébe tartozik ez a festmény, és a látogatók meg tudják tekinteni a festményt, ami egyébként ténylegesen lenyűgöző, és már elég közelről lehet látni, így a hatása még erősebb.
Ugye Leó pápa találkozik Attilával, Raffaello festménye, igen, amiről szó van.
Igen.
És hát ugye ezt mindenki megnézheti a Vatikánban.
Igen.
De annak idején gondolták, hogy azért ez Magyarországon is jó lesz.
Igen, hát
köszönmére kerül.
A kiállítás szempontjából ez egy központi tárgy. Tehát a kiállításnak alapvetően egy kettős megközelítése van. Be akarja mutatni azt, hogy ki volt Attila, és Attila korában a honbirodalom hogyan nézett ki? Milyen volt a szervezete, milyen volt az anyagi, és milyen volt, amennyire tudjuk, a szellemi kultúrája. Másfelől viszont, és a kiállításnak ez a különlegessége és ez a jelentősége, hogy valójában azt az 1600 éves emlékezett rendszert vizsgálja, ahogyan külön-különféle európai népek külön-különféle korokban Attilára és a honbirodalomra emlékeztek. Tehát tulajdonképpen ez a kettő szemlélet határozza meg a kiállításnak a megközelítését, hogy folyamatosan a történeti emlékezetnek a mítoszai, a legendái, a különféle elemei, azokat kontrasztozzuk azzal, hogy mi volt a történeti valóság, ami különböző. Tehát különböző a történeti Attilának az alakja, mint az emlékezetben élő rengetegféle Attilának az alakja, és ezeknek a különbözőségére akarunk rámutatni, és a valósága való különbözőségére, és harmadrészt meg arra, hogy mindezt tulajdonképpen nem baj, hogyha az emlékezet az eltér a tudománytól.
Na, ez jó hallani.
Mert ez a sajátossága. Ez a sajátossága, azt hiszem, az emberi létezésnek. Ez egyik sajátossága.
És hogy milyen módon mutatják be akkor ezek szerint ezt a különbséget, illetve ezt az összetartozást is tulajdonképpen, az egyik a másikból fakad.
Igen, hát ez
a tudomány és a lelkünkben élő történelem.
A tudomány esetében ugye mindig az a kérdés, hogy melyik kor mit tud tudományosan valamiről. A következő kérdésünk az lenne, hogy a mai tudománynak a szabályrendszerének megfelelően tudhatott-e valamit a 8. század, a 10., a 15., a 18. vagy a 19. az eleje erről a korszakról, vagy bármelyik korszakról, és hát nyilvánvalóan nem. Tehát nekünk egy saját szabályrendszerünk van. A modern tudománynak egy 150-200 éve van egy nagyon világos metodológiája, és vannak nagyon világos eredményei. Ezek nem azonosak azzal, ahogyan a korábbi korok visszaemlékeztek Attilára, vagy bármilyen történeti jelenségre. Na most Attilának az egyik furcsasága az, hogy ugye, hogy van egy történeti alakja, és van egy mítoszokban élő alakja, ez ritka. ritka, tehát van néhány ilyen történeti figura, a magyar történetben is van néhány ilyen történeti figura, de ez nem evidens. Na most ugye a következő fontos szempont az, hogy, hogy koronként és területenként változik Attilának az emlékezete. Tehát például Itáliában és Galliában, ahol nagyon komoly, ugye, hogy mondják azt, katonai összeütközések voltak, ennek következtében ott Attilának a kegyetlensége és a hunoknak a kegyetlensége az nagyon sokáig egy eleven emlék volt.
És ez a mai napig is még érezhető?
Hogyne. Az észak-itáliai városok szinte kivétel nélkül a hunoknak a dúlását követően azonosítják a város második alapítását. Ez vonatkozik Bergamóra, Milánóra, Bressára, Verónára és a többi. Velence például azért jön létre az emlékezet alapján, valójában nem pontosan így van, de az emlékezet alapján, mert hogy a hunok földulják Akvileját. Akvileából telepednek át a legendák szerint a lakosok a lagúnákra, és ebből jön létre Velence városa.
És oda ugye nem tudtak eljutni a hunok a tenger
szigetekre. Igen, és a népvándorlás későbbi korszakában sem nagyon tudtak oda eljutni. Na most ugye a Galliai az viszonylagosan hasonló ehhez, miközben egyébként Tétius évszázadokon keresztül huncsavatokkal védte a hatalmát Galliában. És a többi. De most ugye a következő elem, és ez nagyon fontos dolog, hogy az Isten ostora motívum, az nem Attila korabeli motívum. Azt szeviai Szent Izidor írja le legelőször. Ez egy olyan 100-120-130 évvel történik Attila halála után. Tehát a kortársak nem tartják Attilát az Isten ostorának, amelyeket viszonylagosan egyszerre megérthető. Az 5. századi keresztények nem tartották magukat rossz kereszténynek. Az lehet, hogy a 7. századi keresztények rossz kereszténynek tartották az 5. századiakat.
Miért? És miért azt tartották mondta, rossz kereszténynek?
Ebbe, mondjuk ennek a, mondjuk az, hogy teológiai vitában nem mernék belemenni, de hát az Isten ostora motívum erre utal, hogy Isten büntetésül küldte a világra. Ugye hát van egy eszkatológus szerepe Attilának a, tulajdonképpen hát a világ létezésének a rendszerében, hogy egy büntetésül küldi őt az Úr a világra, hogy büntesse meg a rossz keresztényeket, de őszintén szólva ez a saját kora nem így értelmezte, mert nem tartotta magát rossz kereszténynek. A későbbiek lehet, sőt, egyébként igen, az elődeiket. Tehát, hogy ez önmagában egy érdekes dolog, hogy például ezek a mítosznak ez az eleme, hogy valójában Isten ostora vagy sem, ez nem korabeli, nem kortárs Attilának ez a mítosz, hanem egy valamivel későbbi, de aztán ez elterjed, és ez az egyik ilyen, mondjuk azt, hogy sarokköve egyébként a hát mindenképpen mondjuk a nyugati kereszténység.
És állandó jelzője.
Igen, a nyugati kereszténység szempontjából ez így is marad, és ugye itt ki is alakul a későbbében egy feszültség, mert ugye amikor a magyarok fölveszik az Attila mítoszt, ami úgy tűnik, hogy mondjuk a 11-13. Század között valamikor történik, nem nagyon tudnánk azt állítani és bizonyítani, hogy a keleti pusztákról hozzák magukkal a hun magyar azonosságnak az elméletét, ennek semmilyen írásos nyoma nincsen. Az Árpádház esetében elképzelhető az Árpádház eleve Attila rokonának, örökösének tartotta magát.
Láttam én olyan családfát, ahol ugye Szent István vagy Álmos Árpádnak a családfája, a gyökerek azok valahol Attilánál
ez pontosan vannak leírva. Ez pontosan így van, de ez egy teljesen bevett dolog. Tehát ugye az Attilának a neve az Európában az nagyon komoly név. Pont az Isten ostora motívum miatt. Nagyon komoly név, és emiatt tulajdonképpen persze, hogy egy rangos dolog volt tőle eredezhetően a családot.
Szent István, ha bemutatkozott volna, nem azt mondta volna, hogy Árpádházi István vagyok, hanem valószínűleg azt mondta volna, hogy nem Attila.
Ezt én nem hiszem. Ezt én egyáltalán nem hiszem. Én ezt a részét egyáltalán nem hiszem. Ugyanis tulajdonképpen annak azért nincsen írásos nyoma a 11. század előtt.
Tehát, hogy az Árpád,
ez egyik része, a másik része az, hogy a magyarországi Attila hagyományban, amit rögzít mondjuk a kézoltól kezdve a magyar krónikás hagyomány, tulajdonképpen nem kizárt az ős geszta is bizonyos elemét ennek tartalmazza, na annak a szinte kizárólag az összes eleme, az a nyugati keresztény hagyománynak az elemeiből áll. Tehát az Isten ostora motivummal kezdjük el, ugye, az egy európai történet. Azt a kereszténységen kívül nem lehet megérteni. Mit tennének ezzel egy természeti vallásokban, vagy akár mondjuk muzulmán vallásokban élők? Isten ostora. Hát micsoda egy dolog ez. Ez egy kifejezetten európai keresztény motivum. Aquileia ostroma az egy európai történet. Tehát azok az elemek, amikre ráépül az Attila mitosz, azok mind Európában keletkeznek, és tulajdonképpen a Hérodotosznak a szkítákkal, tehát a nem mediterrán kultúrához tartozó északi, lovas, íjász, idegen néppel való kapcsolatának az irodalmi hagyományára mennek vissza? De ugye ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy, hogy az Esterházy családdal, hogyha megtől Attilától származtatja magát a 17. századnak a végétől, minden további nélkül. Tehát a török felszabadítás végétől kezdve azért ez föllángol Magyarországon, az Esterházy család komolyan levezeti. Na, de ez ugyanaz, ahogy a Corvinus Mátyás, tehát a Hunyadi Mátyás királyunk Rómához köti az eredetét. Egy római dinasztiához köti az eredetét. És azért ne felejtsük el, hogy akik viszont biztosan az Árpádok oldalági leszármazottak, ezek a Habsburgok. A Habsburgok. Tehát nevezetesen, hogyha azt állítjuk, hogy az Árpádok ténylegesen Attila leszármazottai, akkor Attila legközelebbi rokona jelen pillanatban a Habsburg dinasztia.
Igen, Nőágon például.
Hát Nőágon, oké, de hogy a vagy évek, de
a vér közel, az vér.
De vér az vér, és ilyen közel rokon nem találunk. Tehát, hogy nem tudjuk megmondani, biztos, hogy lenne, de nem tudom megmondani pontosan, hogy az valójában melyik család. Tehát ez egy fura dolog.
A türk népek például, tehát hogyha most így a közbeszédet veszük, mondjuk így a 20-21. Században, ugye akkor úgy tudjuk, hogy Mongóliától kezdve Közép-Ázsián keresztül Isztambulon át a Kárpát-medencéig azt tartják, hogy ugye Attila unokái, ezek a népek, igen, ez igaz?
Ez egy érdekes dolog, ugye a kiállítás rendezése során, mert ezt 6-7-en rendeztük ezt a kiállítást, én a főkurátora voltam, de régész kollégák, művészettörténészek, történészekkel sokan dolgoztunk benne, különféle korszakoknak a szakértőre van itt szükség, és ezen kívül rengeteg szakértővel beszéltünk, akadémikusokkal, egyetemi tanárokkal és a többi. A turkológus és a közép-ázsiai kutató kollégák azt mondták, hogy Törökországban az 1920-as évek végén, a 30-as évek elején viszik be az Attila hagyományt, egyébként magyar turkológusok, addig ezt a török emlékezetben nem szerepel. Közép-Ázsiában pedig a Szovjetunió, illetve az a bukását követően jelenik meg az Attila hagyomány, tehát addig nem jelent az ő számukra semmit. Ugye ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy minden további nélkül lehetett az európai hun birodalom fölbomlása után, sőt kellett lennie, egy emlékezet hagyománynak, egy szóbeli emlékezet hagyománynak Kelet-Európában és Közép-Ázsiában. Talán a Távol-Keleten is, tehát a alterhegységen túl. Azt, hogy ez mit tartalmazott, annak nincsen írásos nyoma, tehát nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy utána évszázadokon keresztül ez nem volt téma. És az európaiak hatására, a magyarok és mondjuk azt, hogy az oroszok hatására tűnik föl a közép-ázsiai és a török emlékezetben a 20. században, illetve a 20. század közep elején és a végén. Ez is jelzi azt, hogy ez mennyire egy európai történet. A más oldalról én azt mondanám, hogy mongol részről, közép-ázsiai részről a fölkarolása Attilának és a hun örökségnek az valójában az ő szempontjukból a saját múltjuknak egy beleolvasása az európai történeti emlékezetbe. A kettő azonosságának megtalálása. Tehát így tudják az európainak elmondani, hogy kik ők. Az ő számukra én azt hiszem, ez így jelentkezik.
Nagyon érdekes dolog a történelem, tehát hogy ki mindenki, hogy magyarázza és mire használja fel. Nem gondoltam volna, hogy mondjuk mongol szempontból akár ez a motívum is megjelenhet. Az imént említette, hogy az észak-itáliai városok a hunoktól számítják az újra alapításukat, de például Róma nem. És ugye most visszatérünk erre a festményre egy pillanatra, tehát ugye ott arról van szó, hogy Nagy Szent Leó pápa találkozik Attilával, és tulajdonképpen hát eléri azt nála, hogy a közelgő hun csapatok ne ostromolják, vagy ne pusztítsák el Rómát. Tehát ilyen alapon akkor Rómát nem kellett újra alapítani.
Így van, ugye?
Ez hogy történhetett ez az esemény? Ez egy valóságos dolog, tehát ugye ez biztos, hogy megtörtént.
A találkozás biztos.
A találkozás maga.
Igen, a találkozás megtörtént jóval északabbra, a Mincsó folyónál, tehát ez
Mantovánál.
Igen, tehát jóval északabban történt meg.
Elébe
ment. Ugye az korábbi évben Attila Galliába vezetett egy hadjáratot, és valójában a mai Orleán városát, a Aurelianum császár városát ostromolta. Nem tudta elfoglalni, és visszavonulóban állítólag megütközött a Aetiusnak és a Vizigótoknak a csapataival, ez a katalónumi csata lenne, amely egy ilyen nagyjából döntetlennel ért véget, ha a csata valójában ténylegesen megtörtént, és nem egy konstrukció, csak a későbbi történetírás által, ez se biztos, hogy létezett ez a csata. Ám azonban következő évben Itáliában vezet egy hadjáratot, ami jelzi azt, hogy azért nem igazán roppant meg a hunok ereje, és valóban Észak-Itáliában érkezve elé járul egy küldöttség Rómából, aminek tagja egyébként Róma püspöke, akkor még akkor még inkább ezzel a szerény névvel nevezték, hogy Róma püspöke. Ugye hát a persze, hát ő a mi számunkra a pápa, tehát a később korosztályban a pápa, de ugye hát a Konstantinápoly, Antiochia, Alexandria, Róma, ugye hát ugye ez volt a négy központ. Ő volt az egyike ezeknek a vezetőknek, az nyugati egyháznak egyetemű volt a vezetője mánkor. És meggyőzik Attilát, hogy forduljon vissza, tulajdonképpen nem tudjuk az okát, ugye a legenda szerint, a hagyomány szerint a pápa fölött megjelenik Szentpéteri Szentpálnak az alakja.
Kivont karddal.
Pallossal a kezükben, amitől Attila végül is megijed és visszavonul, ez a hagyománynak az egyik része. A hagyományok egy másik része, az a történeti kutatások arra utalnak, hogy valójában Attila csak adót akart szerezni. Tehát, tehát nem föltétlenül kellett neki levonulni a Közép-Itáliába. Ugye a harmadik szempont az, hogy nem sokkal korábban a vandálok földulták már Rómát, tehát lehet, hogy a nagyon sok rabolni való talán úgy konkrétan nem is lett volna a városban. Tulajdonképpen nem tudjuk, tehát hogyha ezt az isteni közbeavatkozást, tulajdonképpen ezt a csodát, ezt bizony szkepszissel kezeljük, és már pedig a történetírás általában szereti a természet fölötti dolgokat szkepszissel kezelni, akkor valami stratégiai megfontolás kell találni mögötte, és az egyik ez lehet, hogy valójában az adót, amit ő meg akart szerezni, azt így is úgy is meg tudta szerezni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a jövő héten a Nemzeti Múzeumban nyíló Attila kiállításról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Varga Benedek történész, a kiállítás fő kurátora, és majd a zene után azt kérem tőle, hogy legyen kedves, mesélje el azt, hogy mi mindent láthatunk majd, mi minden próbálja elmondani nekünk azt, hogy milyen volt Attila majd ezen a kiállításon. Kedves hallgatóink, témánk műsorunkban a Magyar Nemzeti Múzeum jövő héten megnyíló Attila kiállítása, a vendégem a stúdióban Varga Benedek történész, a kiállítás fő kurátora, és akkor arra kérem, legyen kedves, mondja el, hogyha belép valaki majd a jövő héten a Magyar Nemzeti Múzeumban a kiállításra, akkor mi minden fogadja ott?
Hát én azt hiszem, sikerült egy lenyűgöző kiállítást alkotnunk. Attiláról az elmúlt 30 évben született két kiállítás Franciaországban, kettő Olaszországban és egy Németországban, tehát ez egy létező kúrens téma. Nem csak minket érdekel, Európát is érdekli, a nyugati világot is érdekli, sőt, újabban a keleti világot is érdekli. A mi kiállításunk két dologban különböző, az egyik dolog az, hogy ez a legnagyobb. Tehát itt több mint 400 tárgyat, illetve tárgyegyüttest lát a látogató. Ezeket a tárgyakat soha egyben nem lehetett látni. Ahogy itt a bevezetőben említettem, például a Hán Antalnak a Raffaello képnek a másolatát, azt az elmúlt 140 vagy 130 évben nem lehetett látni.
Ez egy hatalmas kép, különben láttam egy kis filmet arról, igen, hogy egyáltalán hogy vitték be így a múzeumban.
Készítettünk erre filmet, igen.
Komoly szervezést igényelt, hogy ez ott hogy állítják föl. Ugye előtte restaurálták is például.
Igen, hát egy jó egy évig dolgoztak rajta a Szépművészeti Múzeum munkatársai. A kép olyan 6,5-4,5 méter, tehát 6,5 széles és 4,5 méter magas, hát nyilván a boltív, ugye a boltívben van az eredeti freskó, az leveszi a sarkokat, a felső sarkokat. Én mondom, az egyik előnye ennek a mostani installációnak az, hogy elég közelről lehet nézni a képet, tehát nem 3,5 méter magasra kell fölbámulni, ahol a kép alja
elkezdődik. Mint a Vatikánban.
Ahol elkezdő a kép alja, és akkor még ahhoz jön hozzá a teteje, hanem gyakorlatilag egy olyan 60 centi magasában van téve a padlótól, és mégiscsak egy olyan méterre meg lehet közelíteni, tehát hogy elég kényelmesen meg lehet nézni. Egy csodálatos festmény, egy lenyűgözően csodálatos festmény.
Lovon vannak mind a kettő.
Hát igen, és ugye persze, ugye Attilának nem születnek ábrázolásai. Az első ábrázolások azok mondjuk a Séder krónikában, a Séder világ krónikájában, aztán a Túróczi krónikában szerepelnek, a királyok sorában, és ezek ilyen sematikus nyomatok, amiket oda tesznek, tehát egyik király másik királynak a nyomatai hasonlatosak, kicsiket megváltoztatják a szakállát, vagy ilyesmi. Az első komoly ábrázolások azok valamivel későbbiek. Ugye arról beszélünk, hogy 1200 évvel Attila után születnek az első ábrázolások, tehát korabeli ábrázolásunk nincsen, nem tudjuk, hogy nézett ki. Létezik a Priscos Rétornak a leírása, ami töredékekben és átiratokban maradt fönn, Jordán azt a kezdve sok-sokféle átiratban. Ezeket, hogyha a filológiailag ki is pucoljuk, akkor megmarad néhány szó, hogy hogyan mutatják be, de hát ugye ez elég sematikus ahhoz, hogy ebből nem lehet igazán azonosítani.
Ez így képeket, hogyha látunk, felidézünk, ugye ezek a több évszázaddal későbbieket, hát rendszeresen ugye ilyen mongolszerű alak jelenik meg, meg kutyafejű, meg mindenféle furcsaságot ábrázoltak fel kapcsolatban.
Pontosan, ez egy elég összetett dolog, ugye ezek mind konstrukciók. Tehát nincsen valódi ábrázolásunk, ezért konstruálunk ábrázolás típusokat. Utána ezek az ábrázolás típusok elkezdenek hatni a későbbi korszakokra, tehát a vizuális hagyomány önmagában is fejlődik.
És már felismerjük.
Miközben, hát pontosan, miközben
azt egyébként sose láthattunk.
Így van, miközben a vizuális hagyomány folyamatosan újra és újra befolyásolja a szöveges hagyománynak az alkalmazása az ábrázolásokra. Ez egyik része, de a másik része az, hogy mindig van egy célja, tehát ez a démonizált kutyafejű, kutyafülű hunnak az ábrázolása. Ez például egy a 15-16-17. Században ez egy bevett dolog volt Itáliában, vagy Európa szerte. A magyarok számára nyilván egy pozitív hősként szerepelt, tehát ott azért más az attitűd, de a dolog odáig elmegy egyébként, hogy az Attila ábrázolásoknak kialakul egy olyan típusa érmeken és metszeteken a 17. és a 18. században, amik Attilánti kusza hatalmas szakállal, egy húsos sajkakkal, egy kuszahajjal, démoni tekintettel és egy nagy horgas orral ábrázolják, ami kísértetesen hasonló a korabeli antiszemita zsidó ábrázolásokhoz. Ez egészen megdöbbentő, hogy a hun királynak, nagy királynak, fejedelemnek az ábrázolásainak van egy olyan korszaka, amikor nagyon-nagyon közel áll a kifejten gúny indítatású zsidó ábrázolásokhoz. Hát ugye az idegen, a nem keresztény idegen, aki keletről jött, és akinek valami, ugye az Attila mindig adókat akart szedni, a zsidók elleni vád, a kamatszedés volt folyamatosan, tehát hogy ezekre épülhet rá ez azonosítás, de ezt magyar rész, ezt egyáltalán nem érzékeljük egyébként, igen, hogy ilyen létezik az európai gondolkodásban. De most a kiállítás lényegében ezeket akarja megfogni, tehát hogyha bemegyünk a tárlatba, azon kívül, hogy egy nagyon hatalmas anyagot látunk, én azt hiszem sikerült egy grandióz tárlatot létrehoznunk, tehát hogy hatalmasak a terek, ezek a Nemzeti Múzeum úgynevezett József Nádó termei, ez 800 négyzetméteren van ez a kiállítás. És ugye ezt a kiállítás szerkezete követi ezt a kettős mondani valót. Tehát a régészeti történeti valóságot és az Attilához kapcsolódó emlékezet elemeket követi, és ennek a kettőségét akarjuk megvalósítani. Ezt úgy sikerült elérnünk, hogy a, vagy legalábbis reméljük, hogy sikerült elérnünk, hogy a látogató az első teremből, ami lényegében egy fehér terem is, ahol valamit a régészeti tárgyakkal fog találkozni, kizárólagosan, tehát abból a korból való tárgyakkal, egy időalagúton fog áthaladni, és akkor megérkezik az emlékezetnek, a konstrukcióknak a terébe, és ott öt nagyobb témakör köré, az Isten kardja, az Isten ostora, Attila lakomája, Attila halála, és Attila mint hős és mint ősapa a magyarok számára, ebben az öt témakörben fog végighaladni, majd kijön ismét egy időalagúton, és visszalép a jelen tudományos megközelítésébe, ahol még egy összegzést fog kapni. Most ennél az öt témakörnél az a fontos dolog, hogy mindenhol bemutatjuk, hogy különféle korokban hogyan épül föl. Tehát például az Isten kortja motívum hogyan épül föl. Ez az egyetlen olyan motívum, ami a Priskosznál szerepel, amiben úgy tűnik, hogy létezett, és az Attila is hihetett benne. Ezt megmutatjuk, hogy ez hogyan épül föl. És mindegyiknél ugye lényegében ez történik, hogy megmutatjuk a különféle értelmezéseket, időben és térben változókat, és mindegyik értelmezésnél egy kontrasztot kap a látogató, az Attila a korából származó régészeti hagyatékhoz képest hogyan változik a művészeti ábrázolás. Tehát például a Raffaellónak, hogy forogjunk e körül a alkotás körül, a Raffaellónak a Leópápa találkozása Attilával festményen, ott például olyan katonai viseletben vannak a hunok, amikről nem tudhatott semmit a Raffaello, nem tudták, hogy mik voltak a hun viseletek, amelyek egyébként szarmata páncélok. Ezeket a szarmata páncélokat, amik Attilánál jóval korábbiak, ezeket a szarmata páncélokat Raffaello a Trajanus oszlopán láthatta, és egész egyszerűen levette. Ezek is barbárok, azok is barbárok. Rómaiak ellen küzdöttek, hát van köztük egy pár száz év, de nem baj az.
Ezért
és
gondolkodott róla, tehát, hogy mostani, mondom, gyűjtött anyagot.
Igen, igen, csak hogy ez tehát valójában megint konstruál egy képet, tehát hogy nyilvánvalóan, ekkor általában így szokott lenni, tehát nem fog stimmelni a viselet, a fegyverzet és a többi. Ugye vannak korszakok, amikor nem is törekednek. Tehát ugye amikor minden további nélkül tudjuk jól, tehát hogy a Jézus megfeszítését ugye minden további nélkül olyan környezetbe ábrázolják, ahogy mondjuk, nem tudom, lovagok lemezpáncélban jelképezik a római katonákat. Vannak a Mátyásnak a fekete seregében való, hogy vitézek és lovagok, akik azokat a római katonákat jelenítik meg, akik ugye Jézus megfeszítették. Tehát, hogy ez egy bevett dolog, de itt ugye az érdekes az benne, hogy a Raffaello elkezd archaizálni. Mégiscsak a humanizmus korszakában él, mégiscsak a mondjuk az előre haladott történeti stúdiumoknak a első modern korszakában él a Raffaello. Ő megpróbál utána járni ennek. Picikét mellé nyúl, mert mégis valamit kell teremteni, valami vizuális világot. Tehát a festménynek az a természete, hogy lehet látni. Tehát, hogy ábrázol valamit.
És hogy hiteles legyen, és ne a saját korszakát mutassa be, és ettől válik hitelesé nyilván, hogy akkor réginek tűnik.
Igen, arhaizál, de és ez nagyon érdekes, hogy hol vagyunk, és a kiállítás ezekre folyamatosan rámutat, hogy ez hogyan történik. Nyilván a 19. századi historizmusnak a korszakában ez még erőteljesebb, és ott még jobban tudjuk ezeket analizálni, vagy a filmeknél. De azt is, aki hát arra is törekszik, hogy bemutassa azt, hogy mondjuk egy festmény, egy 19. századi historizáló romantikus festménynek a vizuális világa hogyan jelentkezik később filmeken, hogyan jelentkezik egy korai néma film, későbbi hangos filmeken, tehát akkor egy művészeti film, későbbi kalandfilmeken, és ebből hogyan lesz egy színpadkép, például a Verdi Attilája kapcsán, a Milánói Scala színpadán a 1990-es éveknek a végén. És ezeket az érdekes kultúrtörténeti kapcsolatokat megmutatja, ami ugye azért fontos, mert például ennél a Milánói Scala példánál maradva, az, hogy az olasz rendező és díszlettervező és jelmeztervező visszanyúlt egy 1950-es filmhez, amely valamennyire visszanyúlt 1919-es olasz néma filmhez. Ez jelzi azt, az olasz közönség körében van egy kontinuitás a vizuális emlékezetben Attilával kapcsolatban. És azért ez tulajdonképpen jelzi a dolgnak a egyszerre mondjuk, mi számunkra Attila teljesen magyar, nyilvánvalóan ez a mi történetünk, mi úgy látjuk, de van ebben az európai történet, és mindenkinek megvan a saját Attila története, ami ez elég ragaszkodik, és ami persze változott, folyamatosan változott, és kölcsönhatásban is volt.
Hogyha már Verdi művét említi például, akkor meg Priskosz Rétort, mondjuk Gárdonyi láthatatlan emberére is támaszkodnak valamennyire, vagy megjelenik valami módon a kiállításon, vagy hát még van egy, mondjuk így mondhatjuk napjainkban, tehát 4 évtizeddel ezelőtt volt az Attila Isten kardja című rock opera, ugye az is ezzel a témával foglalkozott, na most ezt nem hiszem, hogy megjelenik mondjuk valahogy.
De.
Na, megjelenik. De. Akkor ezek szerint foglalkoztak
ezekkel a művekkel is. Tehát ez a kiállítás nekem nagyon-nagyon fontos, mondjuk az a célja
Szörényi Levente és Lezsák Sándor.
Éven, igen. Tehát a kiállítás nekem nagyon fontos kurátori célja volt, hogy a kiállításnak a
hatását a mai napokra?
Hát igen, tehát az, hogy az Attilának, Attila emlékezetének milyen a kortárs emlékezete, vagy a kortárs megjelenése, tehát a mai kultúrában, az elmúlt 10-20-30 év kultúrában, de megjelenése, tehát hogy főhozzuk a máig. Tehát, hogy ne álljunk meg.
Mi közünk van hozzá.
Persze, tehát, hogy ne álljunk meg a 19. századnál, vagy ne álljunk meg a 20. század elején. A Gárdonyi ebben még akkor is beleesne, persze. És, de hanem hozzuk fel a máig, és ez meg is történik, tehát kortárs művészeknek az Attila portréi, kortárs szerzőknek a műzikája, rockoperája, színházi előadásai, akár Verdi rendezései, akár Itáliában, akár Magyarországban is szerepelnek benne. A kortárs festészetben való megjelenése Attilának, tehát és ebben sokféle van, ugye van egy romantikus nemzeti hagyomány, van egy elég szkeptikus hagyomány, tehát dr. Máriás is festett Attila képet, ezt szintén prezentáljuk, mert nagyon fontos része a mai kultúrának, és jelzi azt, hogy Magyarországon ez valójában mondjuk azt, hogy értékrendtől függetlenül mindenkit érdekel.
Igen,
tehát az egész skálán végigmegy. Tehát ha én nem akarnék politikai oldalakon elmékedni, meg nem is téma ez a kiállításnak, de valójában a magyar kultúrának, mondom, értékrendszertől szinte függetlenül mindenkit érdekel, és mindenkit áthat, mint ilyen egyébként Európában is így van. Tehát ez egy mélyebb réteg. Ez a közös emlékezetünknek egy meghökkentő mély rétege. Én néha úgy érzem, hogy ami mélyebb rétege van az európai történeti emlékezetnek, az szinte csak a trója mítoszrendszer. Lehet, hogy tévedek. Biztos föl lehetne mutatni másokat is, de nekem úgy tűnik, hogy az Attila emlékezet a szinte trójához mérhető, a trójai mondakörhöz mérhető. Azzal a nagyon nagy különbséggel persze, hogy a trójai mondakör elején ott van két fantasztikus mű, amit ugyan 3-5-600 évvel később jegyeznek le, mint ahogy a trójósoma történik, vagy ahogy megszületik az eleve nyelvben a mű, de mindazonáltal az elején ott áll két eposz, és azért ez nagyon nagy különbség, hogy van egy hatalmas anyag az elején, amiből lehet dolgozni. Itt nekünk töredékek vannak. Priscos Rétor töredékei vannak, és azzal indulunk el, még a Priscot megelőzően, hát nyilván a Matillára, a hunokra, Ammianus Marcellinusnak a megfigyelései vannak. És hát ez a szkítákhoz való mediterrán hagyomány, ami Herodotoszig nyúlik, vagy Herodotoszig nyúlik vissza.
Igen, tehát hogyha mondjuk megnézünk egy hunokat ábrázoló festményt, akkor azt nyugodtan vehetjük úgy is, mintha az kítákat ábrázolták volna, nem? Tehát így lovás-nomádi feszítő,
keletiek. Egyébként notabén a fokos szintén, hogy hívják, tipikus dolog, és az első olyan ábrázolás, amit ki fogunk állítani a kiállításban, ami Üzbegisztánból fog ide érni. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy sajnos pár nap késéssel, tehát egy másolat lesz a megnyitó napján, de egy héttel később már remélhetőleg az eredeti tárgy lesz. Ez az Orlati lemez. Az Orlati lemez, ez egy csontlemez, ami valamikor a harmadik századnak a végén, a negyedik század legelején, tehát éppen Attila előtt keletkezik Közép-Ázsiában. Elképzelhető hunokat ábrázol, lehet, hogy más pusztai nomád népet ábrázol. Van rajta egy csata jelenet és egy vadász jelenet. Ez a vadász jelenetnek a lovasa egyébként a kiállításunk arculatának a központi eleme, ha vele a látogatók találkozni fognak. Tehát a plakátokon, posztereken, egyebeken ezt fog megjelenni, és ez egy fantasztikus munka, ez egy lenyűgözően szép dolog. Ez egyetlen olyan ábrázolás van, amiben elképzelhető hunábrázolás, és abból a korban való, mikor a hunok tulajdonképpen még nem Kelet-Európában vannak, hanem Közép-Ázsiában.
De ezért fontos.
De, igen, de már fönn vannak a horizonton, tehát mondjuk a perzsáknak és a különféle Közép-Ázsiának a horizontján már megjelennek a hunok, és ugye ebbe páncélos vitézek harcolnak egymással, és az egyiken azt látjuk, hogy fokossal éppen kilukasztja a másik fejét, aki egy egyenes szárú karddal agyonszúrja, egy másik az íjat feszít és lövi a nyilát a vele szemben álló harcosba, aki a hatalmas lándzsával őt fölkoncolja. Tehát, hogy egy nagyon erős, de az is látszik benne, hogy egyrészt egy nagyon, nagyon plasztikus csata jelenet, látszanak ezeknek a harcosoknak, ez a fő okon, hogy hunoknak tartják őket, a hosszított koponyát. A hunok ugye torzították a koponyákat, hosszították a koponyákat, hogy gyerekkorban bandázsolják, tehát betekerik a gyermeknek a koponyáját, akkor meg lehet változtatni a formáját. És az a helyzet, hogy ez jelképezte azt, hogy a hunokhoz tartoznak. különösen a hun elithez tartoznak, és ez a kiállításnak egy nagyon fontos aspektusa, és ez tulajdonképpen megjelenik már a Közép-Ázsiában. Ennek van egy olyan magyarázata, hogy talán az lehet az oka, hogy, hogy valójában az európai, vagy a közép-ázsiai hunok azonosokkal, belső-ázsiai hunokkal, a hiunokkal, valamikor a hiuni birodalomban ott van egy 200-250 éves luk, amikor eltűnik, vagy felbomlik a hiunú birodalom, és még nem jelennek meg a közép-ázsiai hunok. Ez a probléma, hogy ott van egy időben egy hiány. De ha azonosak, akkor azzal szokták magyarázni, hogy ez a hosszított koponya pont azt akarja kifejezni, hogy mi vagyunk azok, akik.
Hát van erre bizonyíték.
Igen.
Adott esetben.
És az érdekes az benne, hogy ez Európában is így van. Tehát az európai hun birodalomban is torzítják a koponyákat, és a modern genetikai vizsgálatokból kiderült, hogy ezeknek egy része mongoloid, egy része európid, az európai európidek egy része szőkehajú, kékszemű germán. Tehát a hun birodalomhoz tartozó germánok, azok ugyanúgy hunnak tartották magukat, lojálisak voltak a hun birodalomhoz, részei voltak ennek, reprezentáltak a hun birodalmat, és ugyanolyan, mondjuk azt, hogy még testi vonásokat is felvettek ezáltal, hogy a koponyájukat torzították, és Attila halála után ugye ez a birodalom gyorsan fölbomlik, egyik pontra másikra eltűnnek a torzított koponyák.
Főigazgató úr említette Üzbegisztánt, majd egy kis zene után arra kérem, hogy legyen szíves, azt mondja el, hogy ez a kiállítás, ez a hatalmas anyag, ugye említett, hogy 400 tárgy.
Több mint 400
tárgyat lehet majd látni a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán Attiláról. Szóval, hogy honnan, mely országokból, a világ mely tájáról kaptak anyagot? Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Témánk a január 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban megnyíló Attila című kiállítás. Vendégem a stúdióban Varga Benedek történész, a kiállítás főkurátora. És akkor most akkor nézzünk körül a nagyvilágban, bár eddig is azért jártunk itt-ott-amott szavakkal, hogy honnan és mely országokból, mely tájakról áll össze maga a gyűjtemény, hiszen ugye Attila birodalma az szinte a mai Eurázsia jelentős részén létezett, a hun birodalom maga.
Igen, hát Attilának a hun birodalom már ugye azt szoktuk mondani, hogy úgy nagyjából a hatása minimálisan, de az a Rajnától a Donig, vagy a Volgáig tartott.
Tehát hogy Európában még.
A gyűjtemények azért nem pont ezt tükrözik, persze. A kiállítás szempontjából az egy seregszemle, tehát ez egy nagyon széles seregszemle. Nagyon sok országból jönnek tárgyak, nagyon sok rangos múzeumból. Jönnek a British Múzeumból tárgyak, Franciaországból több helyről.
British Múzeumban oda hogy került? Bármi, mert ugye amerre gyarmatosítottak a britek, hát persze hazavitték. De hát Attilával hun anyag, hogy...
Hát, így. Tehát, hogy hát ugye ez egy komplikált dolog, hogy a gyűjteményezésnek a története micsoda, és hogy a régészet tudománynak a története milyen, ugye előbb korábbi az angol régészet tudomány és az angol műemlékek iránti érdeklődés, mint bármelyik európai, hát, és utána nyilván a gyarmati mi volt, tehát vagy a módosító mi volt, tehát a kolonizmus az lehetőségeket teremtett. Hát az Elgin márványok, a Partenon márványok Londonban vannak a British Museumban, tehát hogy itt nagyon-nagyon széles az anyag, ami ott található, az egy másik beszélgetés. Etikai dolgok, hogyan nézhetnek és hogyan néznek a mai múzeumi diskurzusban. Mert
Üzbegisztánból
jött, a Louvre Abu Dhabiból, Németországból, a Germanisches Nationalmuseumból, Nürnbergből, Speyerből, Mainzból, tehát Olaszországból, Modénából, tehát nagyon-nagyon sok gyűjteményből jönnek tárgyak. Most fejből nem tudom a számot, de én úgy emlékszem, hogy az országok számot legalább 15, és én gondolom, hogy a 20-25 körületi lehet a kölcsönző múzeumoknak a száma. Magyarországon is nagyon-nagyon sok múzeumból szedtük össze a tárgyakat, és hát a Nemzeti Múzeumnak is van egy komoly anyaga, és ott valójában tényleg Kazaksztánból, vagy Kazakisztánból, vagy újabban néha ejtik, tehát Kazaksztánból és Üzbegisztánból is jönnek műtárgyak is, és tehát ez egy elég komoly, elég széles anyag. Hát ugye már napok óta hozzák vagy szállítjuk a tárgyakat és helyezzük el a kiállításban. Lenyűgözően szépek ezek a tárgyak, tehát egészen lenyűgöző tárgyegyütteseket fognak látni a látogatók.
Emeljen ki, legyen szíves egyet-kettőt, mondjuk mi a legkülönlegesebb.
Hát tegnap, mikor a Louvre Abu Dhabinak a kurírjával, tehát mindig van egy muzeológus kísérője minden tárgynak, mert hogy ezek olyan nagy értékű tárgyakról beszélünk. Hát itt nem összegetni, akkor nem szoktuk mondani, de nagyon-nagyon drágára kell gondolni. Tehát, hogy a...
Biztosítás nyilván
igen, ezek,
van.
Igen,
na most ezek, az egy ezekről fix dolog nem a biztosítás.
Igen, de nem szoktunk beszélni róla, de ezek azért több 10, több 100 000 eurós műtárgyak azért egyedenként. Tehát, hogy, de a lényeg az, hogy az Abu Dhabiból az jövő kolléganő, hát akit nagyon lenyűgözött az egész dolog, hát ő egy olyan fibulát hozott, ami egy sast formál, különféle hogy mondják ezt, ilyen nemeskőberakásos aranyfibuláról beszélünk. Ami nagyon szép, ennek a párja az Nürnbergben van, de Nürnbergből is nagyon sok tárgy jött egy gyönyörű ezüst szék, ami tonkép Németországból, ha jól beszélem, Speyerből, amit pontosan össze lehet állítani. Tehát tulajdonképpen ez egy csodálatos anyag. Tehát a látogató azon kívül, hogy én azt hiszem, egy elég izgalmas, elég szokatlan megközelítésű kiállítást lát, nagyon szép tárgyegyüttessel is találkozni fog, ha eljön, és tulajdonképpen időnként én abban bízom, hát erre törekszünk, és bízom is benne, hogy sikerül elérnünk azt a szintet, hogy le is nyűgözzük a látogatót. Tehát van egy aranytermünk, ahol azért ott remélem, hogy mindenki elképed a hunok gazdagságán, és a hun képzőművész, vagy ahogy mondjuk az, hogy művészetnek a hihetetlen gazdagságán és gyönyörűségén.
Mekkora időt foglal át, vagy ível át a kiállítás, mert ugye Attila maga élt az 5. században.
Mert máig tartott, 1600 évet. Tehát ez volt az igazán nagy kihívás a kiállítás megrendezésében, hogy itt át kell fognunk 1600 évet, át kell fognunk egy kontinenst, még keleti kitekintésekkel megerősítve, és át kell fognunk azt, hogy külön egymás melléke tudunk tenni a magyar, az olasz, a francia, a német, az angol szász emlékezetet, ezt kiegészítve a későbbi 20-21. Századi törökkel és közép-ázsiaival, és ezeknek a folyamatos kölcsönhatását megmutatni. Ez egy komoly kihívás volt. Én bízom benne, hogy sikerült. Tehát, hogy ezt majd persze nem én fogok ebbe dönteni, hanem részben a látogatók, részben a kritikusok, kollégák, történészek, régészek, művészettörténészek, muzeológusok. Ugye a múzeumban reprezentált valóság annak mindig tudományosnak kell lennie, de ugyanakkor egyszerre közérthetőnek is kell lennie. Tehát itt mások a kihívások, mint egy tudományos közönségnek szóló szakcikkben vagy szakkönyvben, amit nem baj, hogy csak az embereknek az 1 millió odaért, annál jobb egyébként. Tehát ez jelzi azt, hogy kik a tudományos diskurzusnak a résztvevői, kik tartoznak bele. Ez, mivel a nagy közönségnek szól, itt ez mindig egy nagyon komoly kihívás, hogy hogyan tudjuk közérthetően elmondani. Nem csak a nyelvi kihívás, hanem a szempontrendszert, hogy tudjuk kialakítani, hogy minél több embert érdekeljen. Tehát tehát nem csak a szakembereknek egy nagyon szűk szeletét, hanem minél szélesebb köröket. És azért tegyük hozzá, egy múzeumban végül is mindig mindenki laikus, mert annyira teljességet képvisel egy múzeumi kiállítás, fényektől, színektől és a többi, hogy senki se tudja az egészet átfogni. Tehát mindig, mindannyian csak egyes szeletéhez értünk a dolognak. Például ebben az esetben egy kiváló ókortörténész, az persze a 20. századi filmművészetben nem lesz egy mestere. Hogy 20. századi filmművészetben hogyan ábrázolják az Attilát, az egy 20. századi eszmetörténeti, filmtörténeti, művészettörténeti kérdés. Tehát ezek érdekes dolgok, miközben persze egy 19. százados művészettörténész, vagy nyelvtörténész, az például nem biztos, hogy fog érteni ahhoz, hogy a régészeti anyagnál mi mit jelent. Tehát ezért mondom azt, hogy valójában mindannyian közösen tudjuk ezt a tudást létrehozni, közösen tudjuk ezt a tudást úgy megalkotni, hogy viszonylag könnyen értelmezhető legyen, de valójában itt mindig mindenki laikus.
Hogyha már említi a tudományosságot, és azt is mondta, hogy ugye minden múzeumból minden tárgyat elkísér egy-egy helyi igen. kollégájuk, hogy akkor most itt nyilván beszélgettek velük.
Persze.
Ugyanazt látják, ugyanazt gondolják, ugyanaz a hun világ Üzbegisztánban, Észak-Itáliában, Abu Dhabiban, német területeken, tehát amerre járt.
Az üzbék kolléga még nem jött meg, mert ugye mondom, hogy ott sajnos ott pici probléma van az állítással, tehát egy picit lassabban fog történni, mint ahogy szerettük volna, hát nyilván mindenkivel október óta szerződésben állunk, de itt mégis van egy megcsúszás sajnos. Nekem az nagyon jól esett. Tehát eddig az olasz, a német, az olasz, a német, a francia kollégák jöttek, hozta be tárgyakat, az nekem nagyon-nagyon jó esett, hogy ő nekik nagyon tetszett. Ez a dicsekfél sajnos van részemről, hogy ezt elárulom, de hogy ők azért megdöbbentek rajta, ez micsoda egy grandiósz kiállítás, ez egy komoly múzeumban jöttek. Komoly.
Ők tudták, tudják, hogy azért Magyarországon az, hogy Attila, például ez egy gyakori, nyugodtan töltsön egyébként a poharába, hogy ez egy gyakori keresztnév még a mai napig is, és hogy Magyarországon Attilának ezek szerint azért pozitívabb a megítélése, hát mint például sok nyugat-európai országban. Ezért tisztában vannak vele?
Az Attila keresztnév gyakoriságával nem hiszem. Nézzük, ugye itt az egyik érdekesség az, hogy miközben a 19. századtól kezdve a nyelvtörténeti kutatások alapján, majd a kritikai történet írás alapján, majd későbbiekben a modern régészet alapján, a mai tudományosság alapján tulajdonképpen a magyaroknak nincsen közvetlen leszármazási köze a hunokhoz. Ezt nem lehet állítani. Tehát más a magyar nyelvtörténet. Van egy 450-550 éves hiátus a hunokról való tudásunk és a magyarok megjelenése között, tehát ez tulajdonképpen ez a részlet biztos. Ennek ellenére, ugye a 11. századtól a 19. század közepéig végéig mindenki azt hitte Európában, és úgy tartott Európában, hogy a magyarok hunok. A hunokonak a rokonai leszámozott, hiszen valami közük van hozzá, méghozzá komoly közük.
Hát ha már sem megnézzük a sporteseményt, oda van írva, hogy hun azért a magyar sportoló mellé.
Persze, a sve is oda van írva, és a svenek biztos van valami Afrikában különféle nyelve, különféle értelme, de ettől még a svédnek a rövítése. Igen. Tehát, hogy ebbe ettől azért tartani.
Jó, csak hogy ez is a legendáriumot erősíti, igen, vagy valahogy
csak arra szerettem volna kiérezni, hogy mindenki úgy tartotta Európában, vagy a világban, hogy a magyarok a hunokkal azonosak vagy a leszámazottai, és a magyarok is így gondolták magukról. Azt gondolták, hogy mind a kettő kíták vagyunk, az kiít az alap nép, és akkor annak vagyunk reprezentánsai. Tehát valójában ez egy történeti jelenség, hogy a magyarokat és a magyar kultúrát az hunként kezelték, és az is történeti jelenség, hogy a magyar identitása, ami persze a magyar nemesi társadalomnak az identitását jelentette, a magyar nemesi társadalom identitása az ittja mi volt, ugye azaz kitákkal azonosításban, a hun rokonságban öltött testet. Tegyük hozzá, a magyar nemesi társadalom 3-5, talán 6%-át tette ki a teljes társadalomnak, tehát 94-97% esetében ez nem állt volna fönt föltétlen, nem is állt föl, tehát ez egy picit komplikáltabb történetről beszélünk itt is, de ez volt a helyzet.
A történetet meg a nemesi társadalom tettei alapján.
Persze, úgy
számon.
Írták meg is, és a 19. században, amikor úgy hirtelen megjelenik a modern nemzet, tehát kitágul ez a nemzet fog mindenkire a 18. végét, a 19-től, illetve már korábban, hát a Boskai korában vannak ugye ennek elemei, ahhoz a Rákóczi felkelés idején vannak ennek elemei, hát akkor azonosítják magukat ezzel a történelmel, mert ez a létező történelem az országnak, az egyetlen létező. No, de ugye oda akarok fele kilukadni, az önmagában egy történeti jelenség, hogy 800 éven keresztül, vagy 1000 éven keresztül a magyarok azonosítottak, a magyarokat beazonosították a hunokkal. És tulajdonképpen a kérdés ezt fogja meg a magyar részről. Tehát nem azt állítja a kiállítás, hogy ez igaz lenne. A modern tudományok alapján ez nem igaz. Ez nagyon fontos dolog. A modern genetikai kutatások azok, ha jól értjük a dolgokat, akkor azt mutatják, hogy 1-3% a honfoglaló csontváz, a honfoglalóknak az belső ázsiai eredetű lehet. Ez azt jelenti, hogy 99%-a nem az, hanem közép-ázsiai. A közép-ázsiai dologból jön, vagy a kelet-európai dologból jön. Tehát ez más. Ugye, ez se egészen igaz. És ugye a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy az identitásunk mindazonáltal az nem a nyelvtörténet alapján dől el, nem a genetika alapján dől el. Hát a genetika alapján Petőfi Sándor nem egy magyar költő. Ugye? Hát szerb apuka, szlovák anyuka, de ő a legnagyobb magyar költők egyike. És az akart lenni. Mert ebből látszik, az identitásunk az nem egy nyelvtörténeti kérdés, nem egy genetikai kérdés, még csak nem is egy történeti kérdés feltétlenül, hanem egy érzelmi kérdés. Na most ugye, ez azért fontos dolog ezt kimondani, mert hogy a nem puszta racionalitáson forog az identitásunk. Azért fontos ezt kimondani, mert hogy a kiállítás nem állítja azt sehol sem, hogy itt lenne egy valódi azonosság, azt állítja, hogy kulturálisan ez így történt. Tehát volt egy kulturális azonosság, és ezt 800 éven keresztül és 1000 éven keresztül így gondolták, ma nem így gondolja a tudomány. És tulajdonképpen innen vizsgálja az egész dolgot.
Tehát akkor nagyjából a külföldi kollégáknak is van erről tudásuk.
Ja, bocsánat, arról van tudásuk, hogy a magyarok, arról van tudásuk, hogy a magyarokat sokáig annak tartották, de hogyha például most valaki megkérdezi, mi is megtettük az AI-t, hogy a magyarok hunok-e, az azt fogja mondani, hogy nem. Azt fogja, hatatlan azt fogja mondani, hogy nem, sokáig így gondoltak, de valójában nem. Nyilván az AI nem minden, de
a mesterséges intelligencia.
A mesterséges intelligencia, de úgy jelzi azt, hogy mit lehet tudni, hogy ő az irodalomból, a létező irodalomból szedi össze a tudását. Tehát ez a helyzet, tehát hogy ez egy korszak volt, amíg így volt. Manapság ez már nem így van, de ettől még maga a történeti jelenség érdekes. És mi erről beszélünk, erről a történeti jelenségről. Tehát nem arról beszélünk, és ez nagyon fontos dolog ezt hangsúlyozni, a Nemzeti Múzeum teljesen nyilvánvalóan tudományos alapokon áll. Tehát azt tudja mondani, amit a tudomány szabály szerint jelen pillanatban lehet mondani, és amit tudunk. Az összes többi alternatív elképzelés, újszerű elképzelés, az a tudományos vitáknak a lezajlása után, ha bekerül a kánonba, hogyha elfogadtuk, az úgy van, akkor jelenik meg a Nemzeti Múzeumnak a szellemi horizontján, és akkor fog erről a Nemzeti Múzeum olyan állításokat tenni, most nem teszünk ilyen állításokat egyáltalán. De az önmagában egy történeti jelenség, hogy a magyarok ott annak tartották, és ez tulajdonképpen egy része a kiállításnak, jelzem mondjuk ez a, nem is tudom, mekkor része, ötöde, hatoda, mert hogy a többi fejezet között ez csak az egyik fejezet, ez a Attila, mint hős, és Attila, mint a magyarok ősapja motívum, ez a kiállítás utolsó szekciójának az egyik, vagy a fő motívuma, de ez az egész kiállítás egészében ez csak egy elem.
Január 23-án nyílik a kiállítás. Miért pont most lett ez időszerű?
Hát ugye a Magyar Kultúra Napja, és hát ezzel kapcsolatban azért ugye egy érdekes dolog, hogy a...
Már nem a január 23-a, hanem mondjuk most ebben az évben, vagy ja, hogy nagyságrendileg.
Őszintén szólva, ez egy komplikált kérdés, ennek a kijelentésnek az ötlete nekem először még 2015-ben jutott eszembe.
Egyébként, bocsánat, a Magyar Kultúra Napjával nagyon jó, hogy egyébként párhuzamba állítjátok.
Igen, tehát én ezt még 2015-ben jutott eszembe a kijelentésnek, ez a koncepció, hogy a hagyományrendszeren keresztül kéne megfogni a télát, és aztán utána, amikor a Nemzeti Múzeumot vezettem, ugye abban sajnos nekem volt egy másfél éves Covid időszakom, tehát én három és fél évig tudtam normálisan vezetni a Nemzeti Múzeumot, aztán volt egy elég súlyos ugye bezárás, és hát akkor nem volt idő ezt megteremteni. És aztán a tavaly 24 nyarán őszén merült föl, hogy ezt föl lehetne újítani, és akkor kértek engem föl, hogy akkor ez a projektet irányítsam, és legyek a főkurátora. És hát sietni akart a vezetőség. Én meg elfogadtam, bár ez egy picikét feszes azért ez a kiállítási idő. Tehát ilyen 14-15 hónap alatt valósítunk meg valamit, ami szerintem picit több idő kellett volna hozzá, de úgy nézem, az eredmény tekintetében jó, csak ugye a végére picit belefáradtunk, mert ugye van sprinterés, meg van maratonfutás, nem véletlenül nincsen sprint-maraton.
De hát úgy tűnik, hogy a kiállítás, legalábbis akik eddig látták, ahogy említi, a külföldi kollégák azoknak a tetszését elnyerte. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Varga Benedek történész, a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója, jelenleg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója, a január 23-án nyíló Attila kiállítás főkurátora. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, és reméljük, hogy majd minél többen megnézik.
Köszönöm szépen, hogy jöjjenek.
Most Werner Eszter és Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra!
Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on is. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!